Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk, azzal az igével, amit írva találunk a Márk írása szerint való Szent Evangélium harmadik részének az első 6. versében. Istennek szent ígéjét a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból a 3. rész első 6 verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. És ismét beméne a zsinagógába, és vala ott egy megszáradt kezű ember, és lesik vala őt, hogy meggyógyítja-e szombatnapon, hogy vádolhassák őt. Akkor mondta a megszáradt kezű embernek, állj elő középre. Azoknak pedig mondta, szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni, lelket menteni, vagy kioltani. De azok hallgatnak vala. Ő pedig elnézvén őket, haraggal bánkódván szívük keménysége miatt, mondta az embernek, nyújts ki a kezedet, és kinyújtá, és meggyógyult a keze. Akkor a farizeusok, kimenvén a Herodes pártiakkal, mindjárt tanácsot tartának ellene, hogy elveszítsék őt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvéreim, a Bibliában nagyon sokszor olvasunk Jézusnak a gyógyításairól, vagy az egyes eseteket meséli el a Biblia, hogy mi történt egy-egy beteg emberrel, vagy pedig összefoglalóan olvasunk ilyen mondatot, hogy meggyógyította őket, bármilyen betegségben szenvedtek is. Ma egy olyan történetet hallottunk, amely az előbbire, vagyis egy embernek a gyógyulására vonatkozó történet. És ez a történet nagyon tömör. Biztos, hogy ismerünk sokaknak itt közületek. Mert ez a történet arról beszél, hogy szombatnapon Jézus bemegy a zsinagógába, és ott a zsinagógában van egy sorvat kezű ember, aki másképp mondanám egy béna kezű ember, akinek az egyik karja béna, és Jézus követik a farizeusok megbízásából olyanok, akik rajta szeretnék kapni, hogy vajon megtartja-e a törvényt, és árgus szemmel figyelik, hogy most meggyógyítja ezt a beteget, vagy nem. És anélkül, hogy kérdezne Jézus, illetve anélkül, hogy Jézust kérdeznék, Jézus kérdez vissza, szerintetek szombatnapon szabad-e jót, vagy rosszat tenni? És akkor hallgatnak a megkérdezettek. Jézus azt mondja ennek a megszáradt kezű embernek, gyere, állj ide középre, nyújts ki a kezedet, és meggyógyította. És azt olvastuk a befejező 6. versben, hogy ekkor már nagyon elhatározták azt a farizeusok és az írástudók, hogy Jézust valamiképpen likvidálni kell, meg kell ölni, mert túl sok az a csoda, amit ő itt tesz. Testvéreim, ennyi a történet, de ennek a történetnek van 3 üzenete, amelyik 3 irányba mutat, és amiből 2 úgy jön velünk szembe, hogy igazából szó szerint nincs benne a Szentírásban, hiszen a mai időkben, vagy azt is mondhatnám, hogy 21. század elején pont ennek az ellenkezőjét éljük meg, és ezért vált számomra személyesen izgalmassá ez a történet, amelyet amúgy a református bibliaolvasó kalauzunk szerint az Új Szövetségből a mai napon olvasnak mindazok, akik a kalauz szerint olvassák a Szentírást. Az előző fejezet végén is egy olyan történet van, tehát a 2. fejezetnek a végén is egy olyan történet van, amikor Jézus szombatnapon tesz valamit, és a farizeusok már felkapják a fejüket, és itt ebben a történetben is Jézus szombatnapon gyógyít, azt is mondhatnám, hogy már-már provokatívan szombaton, azaz az ünnepen tesz valami olyant, amiben ő is tudja, hogy simán bele lehet kötni mindazok részéről, akik a törvényt, a mózesi törvényt betű szerint értelmezik, ahogy ezt a farizeusok és az írástudók tették. És szinte biztos, hogy tudta azt, hogy lesik őt és követik, hogy mikor tudják rajta kapni azon, hogy bebizonyítsák, hogy ez a valaki, akit mi rabbinak tartunk, aki magát Isten fiának mondja, nem tartja be a mózesi törvényeket. Hogy akar ő Isten fia lenni, amikor a törvényeket, amik ott vannak, azokat sem tartja be, márpedig a mózesi törvényeket az Isten törvényének tartották. És valóban Jézus olyan provokatív dolgokat tesz, amivel meghökkenti a hallgatóságát, és meghökkenti azokat, akik követik őt, hiszen Jézus fellépése az ünnep formalizálása ellen van. Mert ahol hiányzik, testvéreim, az ünnepből valami többlet, az a szeretet, ami összeköti az embert az Istennel, és ami az ünnepben összeköti az embert a másik emberrel, ott üres az ünnep. Jézus azt hozza vissza, ami pontosan azt a töbletet megadja, vagy azt szeretné visszacsempészni és megmutatni a hallgatóságának, és mindazoknak, akik tanúi ennek a gyógyításnak. Miért szombatnapon gyógyított Jézus? Azt gondoljuk, amit én is mondtam az előző mondat egyikében, hogy azért, mert provokálni szeretett volna. Nem, testvéreim, ez is benne van természetesen. Hát szombat volt a zsidóknak az ünnepe. És szombaton jöttek össze. Akkor találkoztak az emberek a zsinagógában. Amúgy egész héten dolgozott ki a maga helyén, a maga földjén, a maga kis üzletében, a maga életében. És eljött az a nap, amikor az emberek vágytak arra, hogy abba hagyják a munkát, abba hagyják benne a magányosságot, és elmenjenek, és együtt legyenek, találkozzanak. Igen, találkozzanak egymással. Hát ez az ünnepnek az egyik lényege. És hol találkoztak? Hát a zsinagógában. Ott biztosan. Én is emlékszem, testvéreim, abban a faluban, ahol felnőttem, akkor, amikor még 6 napot jártunk egy héten iskolába, vagy éppen 6 munkanaposak voltak a hetek, egy biztos pont volt az életünkben, hogyha vasárnap elmegyünk az Isten tiszteletre, ott találkozni fogunk azokkal, akik amúgy szétszóródva már különböző városokban laktak, de még mindig hazajöttek a szülőfaluba. A templom az egy biztos találkozási pont volt. És onnan aztán elmentünk délután bulizni, meg focizni, meg sokfelé. De az egy biztos pont volt. Ott találkozunk. És mindig ezért vágyta az ember ezt a vasárnapot, illetve a vasárnapi együttlétet, az ünnepi együttlétet. Nem csupán azért, hogy valami nagy szent kemeteket osztogassanak rá, hanem magáért, azért az érzésért, hogy együtt vagyunk azokkal, akiket elválasztanak a hétköznap. És tudjuk, hogy van egy hely és van egy idő, ahol találkozhatunk. És érdekes módon ezt a találkozást kihasználjuk a koldusok és a nyomorultak is, hiszen a Szentírásban olvassuk, hogy ők is elmentek oda, hol meg kellett állni a templom előtti lépcső, hol pedig éppen bejutottak az előszobájába, az előterébe a templomnak. És ott reménykedtek az irgalomban, hogy abban a tömegben talán őket is észreveszik. Mert testvéreim, a templom az mindig kettős találkozási hely. És olyan jó lenne ezt a 21. században is valahogy tudatosítani magunkba, hogy a templom először találkozási hely természetesen az Istennel, és az ő igényével, és megélni ezt a közösséget a csendben, a templomi csendben, az imádságban, abban a közös mormogásban, amely olyan drága az én fülemnek, testvéreim, amikor együtt mondjátok a bűnvaló imádságot, vagy a mi atyánkot. Mikor van az, amikor 100 néhány ember ezt megteszi együtt? És olyan szép, amikor együtt énekelünk. És nem csak itt, hanem máshol. Bő egy héttel ezelőtt Debrecen főterén, több 10 000 torok. Szóval a templom találkozási hely az Istennel, de a templom találkozási hely egymással is, testvérek. Azokkal, akiket nem látunk egész héten, azért, mert a hétköznapok lefoglalnak, valahogy bezárnak, máshová visznek. És érdekes módon itt jön szembe velünk a ma. Vagyis az, ami nincs benne a Szentírásban, és nincs benne ebben a történetben, és mégis benne van a szembesítésben. Mert ma az emberek nem bekívánkoznak az ünnepbe, hanem kikívánkoznak az ünnepből. A szójátékkal éljek, nem találkozásra vágynak, hanem magányozásra vágynak. És részben van ennek magyarázata, gondoljatok csak bele, testvérei, valaki ott ül egész héten egy hatalmas irodaházban, üti a billentyűket, és mellette még 500-an ugyanezt csinálják. Azt mondja, annyit vagyok én hétközben emberekkel, hogy köszönöm szépen, hétvégén szeretnék magam lenni. Vagy valaki ott áll egy szerelő szallag mellett, ahol több százan, több ezren, három műszakban váltják egymást, és azt mondja, hogy most már olyan jó lenne egy kicsit egyedül lenni, hiszen 5 napon keresztül, de néha 6 napon keresztül ezt látom, ezt élem meg. És akkor eljön az idő, az ünnep. És az ember azon kapja magát, hogy nem találkozásra vágyik, hanem arra a csendre, amitől megfosztják őt a hétköznapok. És érthetetlenné is válik, hiszen ma ha ezt olvasok, hogy botránkozás volt Jézus korában az, hogy az ünnepnapon, a szombatnapon valaki gyógyított, és ezt árgus szemmel figyelték az erre kihegyezett szemű és fülű emberek, akkor ma nem is értjük a problémát, mert ma teljesen másról szól az életünk, ma teljesen természetes az, hogy az ünnepben az emberek nem a közösségeket keresik, hanem, amit már korábban mondtam, nagyon sokszor a magányosságot. Hiányzik az ünnep? Testvérei, mégis hiányzik az ünnep. És hiányzik Jézus. És amikor megszólalnak a harangok, vagy megnyílik egy templomajtó, és elindulnak az emberek a templom felé, vagy együtt vannak, pontosan ezt a hiányt kiáltják bele a mai európai kultúrába is, ebbe a mai 21. századi életünkbe, hogy Jézus itt van. Jézus itt van ezekben a közösségekben, és várja, hogy együtt legyen. És bár nem hiányzik nagyon sok embernek, mégis a harangszó, az, hogy még vagyunk, az, hogy még énekelünk, még imádkozunk, sokan sok helyen, kisebb-nagyobb közösségekben, szembesít azzal, hogy Jézus itt van ebben a világban. És bárhogy akarják az emberek a gondolatukban és az életükben kiiktatni, azt, hogy nincsen Isten, meg nincsen Jézus, meg egyáltalán ez a közösség az nem annyira fontos, újra és újra megjelenik, helyet kér, nyugtalanít. Mert az ünnep lényege, testvéreim, semmit nem változott az évezredek alatt. Az ünnep lényege marad az Isten és ember, az ember és ember kapcsolat. És olyan jó, amikor valaki meg tudja ezt élni. Vagy éppen ennek a hiányát. Amikor valaki, ha nincsen ott egyszer, kétszer, háromszor az ilyen közösségben, akkor hiányzik fizikai valóságában, és gondolkodunk, és imádkozunk, vajon nem beteg, történt valami vele? Az öncélű ünneplés a mai időkben, ami a korunkat jellemzi, testvéreim, az ugyan a formális ünneplésnek az ellentéte, de tartalmát tekintve ugyanaz. Csak önmagamnak és önmagamért vagyok ott. Pedig az Isten és Krisztus ennél többért jött. És ezért Jézus, amikor belép egy ilyen közösségbe, akkor azért, hogy az ünnep formalitását, ma pedig pontosan azért, hogy ennek az ünnepnek a negligálását, ami a mai világban van, a vasárnapok szentségének a megtartását, egy kicsit felrúgja itt közöttünk. És következik a második szembesítés, vagy a második üzenet ebből az igéből, amit így olvastunk. Akkor mondta a megszáradkező embernek, állj elő középre. Azoknak pedig mondta, szabad-e szombatnapon jót vagy rosszat tenni, lelket menteni vagy kioltani, de azok hallgatnak vala. Ő pedig elnézvén őket haraggal bánkódik a szívük keménysége miatt. Testvéreim, olyan olvasunk itt, amelyik nem igazán illik abba a Jézus képbe, amit megszoktunk, és amit nagyon sokszor a keresztényeknek is a szemére vetnek, hogy hát ez a szelídi Jézus, meg a szerető Jézus, hiszen itt azt olvasjuk, hogy Jézus dühös lesz. Szó szerint. Haragszik a szívük keménysége miatt. Dühös lesz, hogy ezt a közömbösséget nem lehet megmozdítani ezekben az emberekben. Dühös lesz, és mellette van a szó, még majd említeni fogom, és sajnálja őket. Miért lesz dühös Jézus ezekre, akik ott állnak, és lesik őt? A szívük keménysége miatt. Vagy másként fogalmazok. Az Istenért lesz dühös, az Isten ügyéért. Azért kezd haragudni rájuk, vagy azért tör ki belőle a harag, és rájuk is dobja, illetve szembesíti ebben a haragban. Érdekes, hogy dühében előállítja középre ezt az ember, és meggyógyítja. Miközben a másik oldalon sajnálja, hogy nem fedezik fel ezek az emberek az ünnepnek a gyönyörűségét. Nem fedezik fel, hogy több a formalitásnál, vagy több éppen a magányosságnál az ünnep. És sajnálja, tehát a düh az az emberi magatartásra vonatkozik, de a létüket, az emberi lényegüket sajnálja. Miért nem tudnak kilépni ebből a fajta magatartásból, vagy lelki hozzáállásból? Mert Jézusnak nem mindegy, hogy azok, akiket meghívott az ő országában, az Isten jelenlétében élik-e az életüket. Testvéreim, valamiért, Istenért, most jó értelemben mondom, szent haraggal haragudni a Szentírás nem tiltja. Nem öncélúan, hanem azért, hogy Istenhez közelebb kerüljenek emberek. Azért, hogy valahogy kimozduljanak abból a közömbösségből, amiben benne vannak. Tudom, hogy nehéz haragudni a családban, hogy nem jöttök el templomba, vagy nem mentetek el templomba. Erre erről szól. Istenért haragszom. Azért, mert valamit, amit Istenért kellett volna tenni, nem tetted meg. Vagy nem tette meg azt, akit én szeretek. Annyi mindenre hivatkozik az ember a mai időkben, amikor valóban az idő szorításában egy csomó mindenről le kell mondania, de nem mondok, testvéreim, újdonságot, ti valakatok is tapasztaltátok nagyon sokszor, hogy ebben a lemondásban mindig az utolsó helyen marad az Isten. Hogy ő marad utoljára. Tehát annyi mindent meg kell csinálni, még ünnepnapokon is az embernek, hogy ő marad legutoljára. Ezt még el lehet hagyni. Na Jézus az ilyen magatartás ellen, amelyet ott árgus szemekkel kísérték őt, mutatja meg, vagy horgat fel benne a harag. Szóval testvéreim, amikor nincs időnk semmire, olyan jó lenne, ha ebben a nincs időnk semmire sorrendben nem utolsó helyen lenne, például az ünnep megszentelése, amely amúgy is jó részt hetente egyszer adatik, kivéve amikor vannak más ünnepeink is. És a harmadik, amit Jézus megtesz, illetve amit látunk az ő életében és ebben a történetben, hogy ebben a kifakadásban amivel szembefordul a képmutatással és mindazzal a közönnyel, ami az ünnep lényege iránt, az Isten és ember szeretet együttese iránt megmutatkozik az őt figyelőknek az életében. Szóval Jézus sem dühében, sem szelídségében nem téveszti szem elől azt, hogy miért is ment be ő oda a zsinagógába. Hogy ténylegesen mit akar. Egy látható jelet, és szembesíteni az embereket ezzel a látható jellel, a kénykedőket és a kételkedőket. És meggyógyít egy életet. Azt mondja ennek az embernek, gyere ide ki középre. És akkor odafordul a többiekhez. Szerintetek szabad-e szombaton gyógyítani, jót, vagy éppen rosszat tenni? Mert aki nem gyógyít, az elmulasztja, tehát lehet életet adni és lehet ölni. Azzal a mainstream gondolkodással szemben, ami uralja a világunkat, ma már, ahogy mondtam, nem az ünnep formalizmusa, hanem inkább annak negligálása. Jézus soha nem téríti el attól, hogy lássa, hogy ma is vannak olyanok, akik mindannak ellenére, ami a korszellem, igénylik a Jézus jelenlétét és gyógyító szeretetét. Jézus látja a világ nyomorúságát, és látja emberi életeknek a töréseit. És ha vannak napok és formális ünneplők, öntelt, ünnepet nem ismerő emberek, Jézus azt is tudja, hogy vannak olyanok, akik megváltásra várnak. Akikhez lehet szólni. Testvérem, nem te vagy ez? Lehet, hogy ma érted jött el Jézus ebbe a templomba, és áll láthatatlanul itt középen. És ebben az igében szól, hogy egy régóta vágyott gyógyulást, szívedet, lelkedet, amelyet összetörtek, vagy legalábbis nagyon sokszor megsebeztek a hétköznapok. Megtisztítsa, meggyógyítsa. Azt mondja ennek a sorvadkező embernek, aki ott áll középen, nyújts ki a kezedet. És képzeljétek el, testvérem, az a kéz, amely ki tudja, évek vagy évtizedek óta nem mozdult, Jézus szavára egyszer csak elkezd felemelkedni. És kinyújtja. Jézus ma azt mondja, nyújts ki a szívedet és a lelkedet. Lehet, hogy évek, lehet, hogy évtizedek óta vágytál erre a gyógyító közösségre. Hát most itt van. Nyújts ki az életedet. Azt, amelyik lehet, hogy régóta nem volt az Isten közelségében. Nyújts ki és nézd meg, egy picit tud-e emelkedni ahhoz képest, mint amivel jöttél. Nyújts ki. És hidd el, hogy ő meggyógyítja. Mert érted jött, és ma ide jött, hogy olyan élettel menj haza, mint amivel nem jöttél ide. Olyan élettel, amelyben veled megy a mindig gyógyírt adó élet Krisztusa. Amen. Hadd nyújtsuk szívünket és egész életünket feléd, életnek Krisztusa, aki eljössz ma is hozzánk, megállsz középen, és a te lelked ereje által talán ma némelyeket itt közülünk, vagy mindenkit, hívsz. Nyújts ki azt, ami nyomorúság, összetörtség, sorvadság az életedben, felé nyújts, és én meggyógyítalak. adj nekünk erőt nem közömböseknek maradni egy olyan világban, amely a közönyre tanít. Adj nekünk erőt keresni közösségeket, te veled és egymással. Adj nekünk testvéreket ezekben a közösségekben. Olyanokat, akiknek hiányzunk, ha nem vagyunk. Lelki testvéreket és vérszerintieket. Köszönjük azt, hogy így szólítottál meg, és így hívtál bennünket magadhoz. Istenünk, mennyei jó atyánk, a te fiat szava által. És köszönjük azt, hogy gyászban megpróbált és összetört szíveket is, így állítasz ma magad elé, újra vigasztalást és reménységet adva nekik. Azért a családért imádkozunk, aki a mögöttünk hagyott héten kísérte szerettét az utolsó földi úton. Azokért imádkozunk, akik nehézségben voltak, hogy vigasztalást és reménységet kaptak. Azokért adunk hálát, akik veled lehettek, és azért könyörgünk, hogy légy velünk és maradj velünk, ha kimegyünk ebből a templomból, és fogadd el mindazt, amit csöndben eléd teszünk. Amen.